különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Köszöntöm a Sport délelőtt hallgatóit, Balog Balázs vagyok. Az ausztrál labdarúgó válogatott csoportjában a második helyen kijutott a 2026-os világbajnokságra. Persze nem mindig volt ilyen jó az ausztrál labdarúgás. Erről beszélgettem korábban Ürge Lászlóval, aki hazánk fia. és Ausztráliában lett sikeres. Ő kommentálta ugyanis az ausztrál labdarúgó válogatott mérkőzéseit, hogy milyen is volt akkor a labdarúgás, és hogy mi lett belőle. Erről is beszélgettünk a kiváló szakemberrel, aki 2017 óta már nincs közöttünk.
Én voltam a televízió képernyőn a látott bajnoka ennek a sportnak, aki állandóan próbálta emelni ennek a sportnak a jelenlétét és az elfogadottságát Ausztráliában. Egy hosszú procedúra volt, mert amikor én először kimentem Ausztráliába, mint immigráns, mint menekült, 11 éves korban, akkor ott a foci nagyon el volt nyomva, el volt hanyagolva, senkit nem érdekelt, nagyon kevés embert érdekelt, de ez megváltozott nagyszabásúan azóta.
Mikor kerültél Ausztráliába?
Én 56-os menekült vagyok, mint kisgyerek. Családommal menekültünk ki 56. decemberében, aztán 6 hónapra rá Ausztráliába kerültünk.
Miért kellett menni?
Hát a forradalom után azt hiszem az édesapám bajba került, talán nagy volt a szája, és bizonyos dolgokat tett, ami a Kádár úréknak nem tetszett volna, tehát lett volna valami visszacsapás, úgyhogy amiatt menekültünk, plusz nagyon nagy borús csalódás volt abban, hogy a forradalom le lett törve, és olyan reménytelennek tűnt minden, és a szüleim úgy vélték, hogy menni kell.
Erre már emlékszel, erre az időszakra?
Hogyne, én emlékszek nagyon jól, sőt, 2011-ben visszajöttem egy televízió állomásunk forgató csoportjával, és már pedig azzal a szándékkal, hogy megtaláljam én azt a bizonyos fiatalembert, aki az embercsempész volt, aki átvezetett minket a határon. Akkor ő volt egy fiatalember, csak annyit tudtam róla, hogy mi volt a keresztneve, Gyula, aztán a többit semmit nem tudtam. De én nagyon akartam őt lekutatni, és megtalálni, hogy megköszönhessem neki, hogy végrendben ő vezetett minket a szabadságba. És meg is találtuk, sajnos az úr, akit úgy hívtak, hogy Orbán Gyula, az meghalt már 2005-ben, tehát lekéstem van 6 évvel. De megtaláltuk a fiát, az unokáját, és az unokáján keresztül köszöntem meg neki, és virágot tettem a sírjára, stb. Szóval ez nekem nagyon fontos volt, mert ez nagyon nagy és jelentőséges periódus volt az életemben.
Előtte soha nem voltál azóta Magyarországon? Tehát 56 óta, csak 2011-ben?
Nem, többször. Már 1975-ben volt az első alkalom, hogy visszajöttem. Látogatóba persze, vannak rokonok is, és azóta nagyon gyakran jövök, és nagyon szeretek jönni, mert én imádom Magyarországot, imádom Budapestet főleg.
Amikor kikerültél, még kisgyerek voltál, focisztál?
Hogyne, hát a futball szeretet, ami soha nem hagyott el, és még mindig ég bennem, 67 éves koromban, az itt kezdődött, és itt kezdődött az aranycsapattal, azzal a korszakkal, amikor a nagy szegénység volt, politikai elnyomás volt, és az egyedüli örömünk ez a futballcsapat volt, a válogatott, a Puskás öcsiéknek a csapata. És ezekkel nőttem fel, vagy ezek által szerettem meg a focit. Úgyhogy mire én kivándoroltam Ausztráliába, addigra már bennem volt ez a véremben, és akkor elkezdtem már, mint kisgyerek az iskolába hirdetni ezt a szép sportot. Hogy az ausztrálok értsék meg, hogy miért bűvölte meg a világot ez a sport. Olyan nagyon-nagyon régen. És ott őket a kriket, meg a rögbi érdekelte, és én azóta hirdetem a futballnak a szépségét Ausztráliába. Tehát itt szerettem meg a focit, fociztam is, mint kisgyerek, kísérleteztem később a profi focival is, aztán jöttek a lányok, jött a rock'n'roll, és nem lett belőle nagy játékos, inkább egy egy futballújságíró lett belőle.
Annak idején miért éppen Ausztráliát választotta a család úti célul?
Hát akkor nagyon nagy volt a kedv a menekültek között eltávozni, amilyen messze csak lehet Európától. Mert itt sok háborúk voltak, forradalmak, minden, és még akkor Európa nem is volt, még Európában az 50-56-ban még nem volt olyan jó élet, de Amerikában volt, Kanadában volt, Ausztráliában volt. Nekünk voltak, nekem egy nagybátyám élt már akkor Ausztráliában, és a szüleim beadták a kérvényt Amerikának is, Ausztráliának is, és úgy döntöttek, hogy amelyik ország előbb elfogad minket, oda megyünk. És ez volt Ausztrália.
Ugye elkezdted ott a focit hirdetni, hogy lett belőled sportriportál, mert azért gondolom, hogy ez egy göröngyös út volt.
Hát igen, a focit azért kezdtem elsősorban hirdetni, mert nekem fogalmam nem volt, mielőtt kimentünk Ausztráliába, hogy van egyáltalán egy olyan ország a világon, ahol a futball nem a nemzeti vallás. Ezt én nem tudtam elképzelni. És mikor mi megérkeztünk, akkor ez nagyon meglepett engem. Úgyhogy egy ilyen életmissziót csináltam ebből a dologból. Na most aztán később hivatásom az újságírás lett, és hosszú évekig próbáltam betörni a futball újságírásba, de nagyon nehéz volt, mert nagyon kevés állás volt, mint futballújságíró Ausztráliában, amiben meg lehetett élni. De aztán tehát újságíró voltam, dolgoztam Fleet Street-en is, például Angliában, de aztán volt egy szerencsém, hogy kezdődött egy olyan 8 évre rá, nem, 5-6 évre rá, miután elkezdtem az újságírást, lett egy új műsort indítottak Sydneyben, ami egy futballműsor volt, egy olyan egyórás összefoglaló, és kerestek kommentárokat, közvetítőket. És én feltettem a kezemet, kipróbáltak, csináltunk egy ilyen hangpróbát egy meccsen, és megkaptam a melót. Akkor kezdődött ez a futball média televíziós karrier.
Akkor milyen szintű futball volt Ausztráliában?
Egy ilyen semi-profi volt egész 2003-ig, az élvonal az volt, de ott kezdődött a fellendülés, hogy már a 80-as évek vége felé, 90-es évek eleje felé elkezdtek ausztrál fiatal játékosok kaptak igazolásokat nagy kluboknál Európában. És ezek nagyon tehetséges játékosok voltak. Ezekből kifejlett egy nagyon jó válogatott csapat, ami aztán a végén 2006-ban, a 2006-os világbajnokságba be is került. És nagyon jó szerepelt is. Tehát ott már az immigránsok, akik annak idején, mikor eredetileg odajöttek Ausztráliába, a Európából főleg, azoknak a futball szeretet, a futball szakértés, a futball szelleme a podgyászukban volt. És azok ezt hozták, kineveltek fiatal gyerekeket, jó játékosok lettek belőle. De akkor már kezdett a föllendülés, tehát voltak már világsztárjai jóformán az osztály, például Viduka, Harry Kuehl, meg ezek, és a Schwarzer még mindig játszik. És úgy felfigyelt az ország a futballra, és aztán 2003-ban volt egy kormányi beletekintés a futballban, hogy mi a baj vele, stb., és átváltoztattak mindent, egy új szövetség jött be, akinek az elnöke a mai napig is különben a magyar származású Lővi Feri, egy nagyon sikeres és gazdag üzletember Ausztráliában, és ők ezek átváltoztattak mindent. Elkezdődött egy új liga, az A-League, az A-liga 2005-ben. Az egy nagyon sikeres liga most már. Átlag közönség van 14-15 ezer ember, átlag. Vannak 35-40 ezer emberes meccsek is, és elég jó a színvonal, profik, igazi profik, nem félprofik. elég jól vannak fizetve, jönnek be nagy sztár importok is, mint például Alessandro Del Piero most ott van, úgyhogy most nagy fellendülőben van a foci Ausztráliában.
Azért a legjobbak azok még mindig külföldi bajnokságokban vannak?
Hát persze, mert sokkal jobb a pénz. Hát, ott tudnak keresni a sztárok milliókat egy évben, és mondjuk a legnagyobb sztárok azok 50-60 millió dollárt érnek már, annyit összekerestek maguknak, úgyhogy ezt Ausztráliában nem lehet csinálni, kicsi ország az is. Nincs meg a piac nagysága ahhoz, de meg lehet belőle élni, mint profi futballista.
És amikor elkezdődött ez az újságírói karriered, amikor elkezdtél meccseket közvetíteni, akkor egyre népszerűbb lettél az országban, gondolom.
Hát úgy megismertek, mert elsősorban közvetítettem meccseket, mint mondjuk a Vitrai Tamásinak annak idején, és aztán a képernyőn lettem műsorvezető, amit még mindig csinálok.
Milyen műsort vezetsz most?
Hát minden héten van egy órás műsor, amit én vezetek. Akkor a Bajnokok Európa Ligáját én csinálom szintén. Válogatott meccseket, most volt egy, mielőtt elindultam, Sydneyből volt egy nagy VB selejtező, amit szintén én konferáltam be, Ausztrália és Omán között, és ezeket csinálom. Én végigcsináltam már 7 világbajnokságot, most lesz a 8. Brazíliában. Általában én vagyok a központja ezeknek a nagy eseményeknek, mint a VB, vagy a Európa Kupa döntő, stb.
Magyar-Ausztrál meccset nem sikerült még összehozni válogatott szinten?
De, hoztunk mi Magyar-Ausztrál meccset. Annak idején, mikor itt kétszer is szerepelt az ausztrál válogatott. Először a Népstadionban éppen a Puskás Öcsinek volt a születésnapja, azon a napon emlékszem, és az öcsi ott is volt, mindenkivel kezet fogott, a játékosokkal, és aztán később az Üllői úton volt egy válogatott meccs. Mind a kettőt az ausztrál válogatott megnyerte, de akkor sokkal jobb volt az ausztrál válogatott, én szerintem, mint most.
Ha már Puskás öcsi szóba került, volt között hozzá, hogy oda került Melbourne-be edzőnek?
Közön nem volt ahhoz, hogy oda került, de aztán miután oda került, én a öcsit már azelőtt ismertem, mert ő látogatott Ausztráliába azelőtt is, és mi megismertük egymást, összejöttünk, és aztán mikor ott kapta ezt az állást, akkor megint közelebbi barátok lettünk. Én többször interjúoltam az öcsit, sőt 92-ben, amikor még leköszönt a South Melbourne-től, hogy hazajöjjön, akkor csináltam vele egy 2 órás interjút magyarul, és szerintem az volt az utolsó ilyen bővebb interjú, ami létezik az öcsivel. Szóval én nagyon szerettem őt, mint mindenki más.
Annyira szerették őt? Tényleg olyan nagy volt a respektje ott is?
Ő egy olyan fajta személy volt. Ahova ment, az egy görög közösségű klub, a görögök állították fel már az 50-es években, South Melbourne, de eredetileg Hellas volt a neve, és a görögök őt nagyon jól ismerték a Panathinaikos napjain keresztül, vagy abból kifolyólag, és ő nagy név volt a görögöknél mindig, nagyon szerették, beszélt is görögül, és leigazolták, kihozták az öcsit, és ő nagyon jól érezte magát, most beszéltem éppen valamelyik nap a Bözsi nénivel, az öcsinek az özvegyével, hogy ő mondta, hogy mennyire hiányzik neki Melbourne és a barátai, meg stb. Egy ilyen fajta ember volt mindenhol, ahol megfordult, szerették, és a játékosok is főleg, mert ő nagyon respektálta a játékosokat, sokkal inkább, mint nagyon sok más edző.
Ő visszatért Magyarországra egy idő után, te ezen nem gondolkodtál?
Persze, még mai napig is gondolkodok róla. Mondjuk ez nem veszti el az ember, ezt nem is lehet eltaszítani magától. Mondjuk a nehézség az, hogy egy kicsit komplikált, mikor az ember 11 éves korában emigrál valahova. Tehát én teljesen belenőttem és beleszoktam az ausztrál kultúrában. Ausztrália egy nagyon szép ország, egy kellemes ország, jól lehet élni, békés ország, úgyhogy az se olyan könnyű elhagyni. Talán az lesz belőle, hogy megmondjam, hogy mi lenne talán az ideális, az az, hogy minden nyárat itt töltök, és minden ausztrál nyárat ott töltök, és nem elmulasztom a telet, így minden megvan oldva.
Megengedni ezt a munkád?
Hát most nem, de talán ki tudja, úgy fordulhat az idő, hogy ezt meg tudom engedni magamnak.
Vissza akarsz vonulni?
Hát az is. Én szerintem, te tudod, az újságírás az milyen, az ember soha nem tudja letenni a munkát, a mikrofont, vagy a komputert, vagy a írógépet a régi időkben. Mindig dolgozni fogok, de úgy szeretném csinálni, hogy ne legyek feltétlen ide kötve, vagy oda kötve, és talán ez meg is fog történni.
A magyar újságírásba belekóstoltál valaha?
Nem voltam magyar újságíró soha, és mondjuk elég jól beszélek magyarul, de annyira nem jó a magyar nyelvtudásom ám, hogy én újságíró lehetnék. Cikkeim megjelentek Magyarországon, itt-ott, de ezek fordítások voltak, amit én angolul írtam előzőleg. Én egy angol nyelvű újságíró vagyok.
És amikor elkezdted a futball szeretetét, a futballt hirdetni, akkor valami ilyesmire gondoltál, hogy ezt érd el Ausztráliában?
Nem, soha fogalmam nem volt. Engem nagyon méltányolnak Ausztráliába, kaptam kormányi díjakat is, meg stb. Állami díjakat, mert ők úgy látják, hogy ezt én sikeresen végigcsináltam. De én ezt nem úgy csináltam, hogy ebből akarok valami, vagy várok valami nagyobb eredményt. Csak egyszerűen csináltam, mert szerettem a focit, és akartam, hogy minden más ausztrál szeresse.
Amikor így visszajössz, és meglátod a magyar focit, akkor nincs az, hogy az egyik szemed azért sír, mert ez nyilván nem az a foci, mint amit megszoktál, amilyen az aranycsapat volt.
Hogyne, hát én nagyon szomorú voltam, pláne amikor egészen a legalacsonyabb ponton volt, a 80-as évekről beszélek most, 90-es évek, most már azt hiszem van egy ilyen fellendülés a magyar focival, hál' Istennek, de az nagyon szomorú volt, de én mindig hirdetem a magyar focinak a múltját, és hogy mennyire fontos volt a focinak, a futballnak a technikai és taktikai kifejlődésében, hogy az aranycsapat mennyire megváltoztatta a futballt. Ugye a VM rendszernek a végét hozta be, és akkor kezdődött ez az úgynevezett totál futball, amit a hollandok által neveztek el, de a hollandok is, az inspiráció a holland focinak az aranycsapat volt. Ők mindent átváltoztattak, mikor látták, hogy a magyar aranycsapat hogy játszik. És a helycserés támadások, a sokoldalúság, meg stb. Az ott onnan eredt. Tehát a mai, mondjuk így őszintén, a mai Barcelona, ahogy az játszik, annak az eredete a magyar aranycsapat. És erre én nagyon büszke vagyok, és ezt mindig hirdetem, és mindig mondom. Mi magyarok mind büszkék lehetünk rá.
Ha jól tudom, akkor a FIFA-tól is kaptál valamiféle megbízást a futballban.
Igen, a FIFA etikai bizottságának vagyok tagja. Már 2006 óta, és még mindig ott vagyok.
Mi ott a feladatod?
Hát az egy elég súlyos, komoly feladat, ugye? Ezek az etikai kérdések, mint biztos tudod jól, volt egy jó pár nagyon magas szintű FIFA tisztviselő, akit eltintott ez a bizottság. Ott voltam, mikor a Mohamed Bin Hammamet eltiltott a bizottság életre, abban a bizottságban én tag voltam, az egy öttagú bizottság volt. Nem egy könnyű valami, de a futballt és a FIFA-t tisztán kell tartani. Ez egy teljesen független bizottság, különben ebben nem szól bele senki, se az elnök, se a főtitkár, se senki. Nem is szabad nekik beleszólni, és ott vagyok már 2006 óta, és mondhatom őszintén, hogy soha senki minket, az etikai bizottságnak a tagjait nem próbálta semmiféle vonalon befolyásolni.
Azért ugye elhangzik egy-egy ilyen olyan pletyka, például ugye a katari VB kapcsán is, hogy azt a FIFA miért odaadta. Ilyeneket is vizsgáltok?
Hát, hogyha van tanúság, van evidence, mi ez magyarul? Evidence, hogy bizonyíték. Ha van rá bizonyíték, akkor persze. De ameddig nincs bizonyíték, addig nem tud ez a bizottság, úgy, mint akármilyen bíróság, semmit se csinálni kell. Nagy a gyanú, hogy ez nagyon gyanús volt, rossz szaga volt ennek a döntésnek, de eddig még nem mutatott fel, tudtommal senki igazi bizonyítékot, hogy ott valami bűzlött.
A mérkőzés zárt kapussátétel az is a bizottság feladata volt, ugye most a magyar-román, amit zárt kapuk mögött kellett játszani?
Azt disciplinary committee, mi az? Azt a fegyelmi bizottság csinálta azt a döntést, nem az etikai bizottság. De a racizmus az benne van az etikai bizottságnak a munkájába, a felelősségeiben, mert van az a etikai szabálykönyv, és abban benne van, hogy nem lehet, hogy racizmus az nem, nincs megengedve.
Magyarok mennek Ausztráliába? Vannak azért ott magyar játékosok? Nem nagyon hallani róla.
Most már nagyon nincs. Persze 56-ban, akkor mikor én kimentem, akkor nagyon sok fiatal ember emigrált Ausztráliában, és többek között volt közöttük nagyon sok, nagyon tehetséges futballista. Ez egy nagyon, nagyon arany korszak volt Ausztráliában, vagy Magyarországon nagyon sok tehetséges futballista volt, nem csak az arany csapat tagjai, és voltak ott olyan játékosok akkor, akire például a Kovács Ferenc, aki akkori MTK játékos és válogatott játékos, emlékszik, akivel együtt játszott ő. Volt egy pár, aki emigrálta akkor Ausztráliába. De most már az utóbbi időben nagyon nincs, vannak magyar származású, vagy születésű, akik magyar szülőktől születtek, vagy a nagyszüleik magyarok voltak. Itt-ott felbukkan Ausztráliában és az Ausztrál Ligában. De mondjuk a magyar emigrációs csoport az nem volt a legnagyobb. Sokkal több, sokkal nagyobb a horvát, a szerb, a görög, az olasz, most már a dél-amerikai is, és ezeknek a leszármazottjai jutnak mondjuk az élpontra, főleg a horvátok, azok nagyon sok jó ausztrál, a horvát közösség, tehát a horvát szülők nagyon sok jó élvonali ausztrál futballistát produkáltak. Lövi Ferenc, aki Frank Lövi, ez tényleg nagyon sokat számított abban, hogy mi történt az ausztrál futballal. Nagy respektje van, nemzetközi politikai vonalon is mozog, mindenkit ismer, mindenki respektálja, és a kormány, ő meg tudta győzni a kormányt, az ausztrál kormányt, hogy a kormánynak, a nemzet mi voltának nagyon fontos, hogy erős legyen Ausztrália, mint labdarúgó nemzet. A kormány erősen pénzeli a focit Ausztráliában. Megkísérelték, mint tudod, hogy megkapják a világbajnokságot, hogy 2022-ben nem sikerült, de abban is nagyon sok pénzt beletett a kormány, valami 46 millió dollárt, és ennek a lövinek nagyon sok köze volt.
Kedves hallgatóink, a Sport délelőtt első fél órájában Ürge Lászlóval beszélgettem, aki 2017 óta már nincs az élők sorában, és az ausztrál labdarúgás nagy szakértője és szerelmese volt. A következő fél órában majd születésnapost köszöntünk.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Sergio Navarro távozik a DVSC-től, mától megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun vármegyében. Ma még marad a többnyire borongós idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Bajnok a Győr a labdarúgó Fizzligában. Az Eto a zárófordulóban 1-0-ra nyert a Kismárda otthonában. Így megőrizte egy pontos előnyét a tabellán második Ferencváros előtt. A győriek 2013 után lettek ismét bajnokok, történetükben 5. alkalommal. További eredmények az NB1-ből FTC Zete 3-0, DVTK Paks 1-3 és DVSC Újpest 2-1. A Debrecen labdarúgó csapatával kapcsolatos hír, hogy a vezetőség nem tudott megállapodni Navarro vezetőedzővel a folytatásról, így a következő idényben már nem a spanyol ül a kispadon. 4-1-es vereséggel kezdett az A-csoportos jégkorong világbajnokságon a magyar férfi válogatott, amely ma Ausztria ellen folytatja a küzdelmeket. 33-30-ra kikapott a francia Dijontól a női kézilabda Európa Liga elődöntőjében az Esztergom, ezzel ma a dán Viborg elleni bronzmérkőzésen lesz érdekelt. 2 győzelemmel jutott be a Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligája 4-es döntőjébe, miután a visszavágón 18-16-ra nyert az UBS-e ellen. A BVSC viszont nincs ott a női Eurókupa döntőjében. Az zuglóiak az idegenbeli döntetlen után otthon 11-4-re kikaptak a spanyol Katalunyától. A címvédő Szolnok Falkó elleni 94-79-es hazai győzelmével kezdődött a férfi kosárlabda bajnokság döntője. A párharc 3 sikerig tart. 4 arany és 1 bronzérmet szereztek a magyar versenyzők a Brandenburgi Kajakkenu világkupa szombati versenynapján. A férfi kajakosok 1000 méteres számában Kopasz Bálint győzött, ahogy Tótka Sándor is kajak 200 méteren, míg a kenusoknál Kis Ágnes nyert 500-on. A paraszakákban 200 méteren Kis Péter Pál lett az első kategóriájában, Varga Katalin pedig bronzéremmel zárt.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Újabb soproni utak burkolatában mutatta ki aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket, jelentette ki a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán hangsúlyozta, a politikának ki kell vonulni a kultúrából, az intézmények működésének egyetlen kritériuma a szabadság lesz. Felmentette Havasi Bertalant a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát Magyar Péter miniszterelnök. Havasi Bertalan korábban éveken át Orbán Viktor sajtófőnöke volt, majd tavaly nyáron került a kabinetirodához. A kormányváltás részeként pénteken azonnali hatállyal felmentették az Orbán kabinet 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát is. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás. Ennek értelmében ott nem szabad tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon lévő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, és a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken sem. Részletek a katasztrófavédelem honlapján olvashatók. A rossz idő miatt változik a Regőci István Alapítvány mára meghirdetett családi napjának helyszíne. Az eseményt a Margit sziget helyett a Kopa sziget rendezvényházában tartják. A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet a támogatott gyermekeket és családjukat várja a rendezvényre, amelyen táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is szórakoztatja a vendégeket.
Közlekedés.
Az M3-ason a főváros felé Gödöllő és Bak között egy korábbi balesethez érkező járműbe hajtott egy autó. A 35-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a kialakult torlódás 2-3 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Napközben kezdetben a középső, majd később a keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok. Mellsút hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24 fok várható, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Késő este 7-15 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Kedves hallgatóink, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. 50. születésnapját ünnepelte a héten Tököli Attila. 25-ször lépett pályára a magyar válogatottban, és 3-szor volt eredményes. A Dunaferrel bajnok, bajnoki ezüstérmes volt, valamint 2-szer lett gólkirály, de korábban az MB2-es bajnoki címet is ünnepelhette. A Ferencvárossal ugyancsak magyar bajnok volt, és bajnoki ezüstérmes, és 2-szer kupagyőztes. Pakson, ligakupa döntős, míg Kecskeméten kupagyőztes lett. Hallgassák meg Tököli Attilával készült beszélgetésünket, amelyben felelevenítjük pályafutását.
Magyar bajnok volt 2000-ben a Dunaferrel, bajnoki ezüstérmes egy év múlva, és gólkirály is volt a dunajvárosi csapatban 2000-ben és 2002-ben, de a dunajvárosiakkal még az MB2-ben is nyert bajnoki címet 1998-ban. Aztán a Ferencvárossal bajnok lett 2004-ben, bajnoki ezüstérmes egy évvel korábban, míg kupagyőztes 2-szer is 2003-ban és 2004-ben. A Pakssal ligakupa döntőt játszott 2010-ben, a Kecskeméttel pedig kupagyőztes lett 2011-ben. Játszott a német FC Kölnben, valamint Cipruson is. A magyar válogatottban 25 mérkőzésen szerepelt, és 3-szor talált be. Most következzék egy beszélgetés Tököli Attilával.
Nem tudom, ki volt ott az első edződ, gondolom kiválasztotta, hogy kit milyen poszton fog alkalmazni, vagy esetleg megfigyeltek már korábban benneteket, te rögtön csatár lettél?
Szerintem a pályafutásom alatt talán nem volt olyan posztom, mint nagyon leszerepeltem volna. Tehát poénkodtál itt műsor előtt, hogy kapu, ott is álltam.
Igen?
Igen. Tehát én azt gondolom, hogy nem lehet ezt megmondani a gyerekeknél x éves korban, 8-9 éves korban, hogy mi lesz belőle. Tehát mindenkit meg kell nézni itt is, ott is, amott is, aztán majd kiderül, hogy mi lesz belőle, vagy hol lehet legjobban használni. Talán manapság lehet, hogy egy-két gyereket elrontanak avval, igen, hogy 9 évesen vagy 10 évesen kinevezik belső védőnek, és akkor ott ragad. Aztán lehet, hogy lehetett volna belőle más.
Te mikortól érzed úgy, hogy na igen, akkor én már csatár voltam hány éves korodtól?
Igazából én azt gondolom, hogy akinek kell focizni, az mindenki csatár akar lenni, meg mindenki gólt akar rúgni.
Az a legszebb.
Hát az a borsa a focinak, de soha nem voltam az a tipikusan az a játékos, hogy mindegy kirúgja a gólt, csak én rúgjam. Tehát ez azért nem én voltam. Bár szeretett az ember gólt rúgni. Én szerettem visszajátszani egy kicsit csatárok mögött, kicsit szervezni a dolgokat, de hát mindig előre küldtek, mert nem volt ki gólt rúgja.
De hát fiatalon kaptál lehetőséget, mert ugye 17 éves voltál, amikor bemutatkoztál már az élvonalban?
Így van.
Pécsen?
Igen, igen, Pécsen, egy Pécs-Ferencváros mérkőzésen, most volt tegnap, 93. október 9-én.
Igen, és hogy sikerült, hogy emlékszel arra a meccsre?
Igazából egy ilyen meglepetésszerű hét volt nagyjából, tehát akkor az volt a szokás, hogy az első csapat, és akkor meg junior csapat volt, az szerdán játszott egymással, átállítottak az első csapatba egy 10 percek körülbelül, utána mondták, hogy másnap menjek be edzésre. Jó, hát nem gondoltam, hogy ebből bármi is lehet, aztán péntekén közölték, hogy keretben lesz az ember. akkor ugye még nem 12 játékos ült a kispadon, hanem csak 6.
Csere se volt valószínűleg annyi, mint most.
Csere is 3 volt, igen. Aztán eljött a mérkőzésnek egy 60. perc környékén, amikor a masszor jött és szólt, hogy csere van. Nyilván meglepődtem, hogy az én nevem is lehet is mondják, de hát nagyon örültem neki. Szerintem jól sikerült. Nyilván beáll egy fiatal ember, egy Simon Telek, Kuznyecov, Keller, Józsi négyes ellen, tehát azt hiszem ők játszottak. 3 biztos, hogy ott volt belőle a pályán, tehát azért nem egy egyszerű történet volt. Volt 2 lehetőségem, Szeller Józsinak volt 2 bravúrja, 0-0 lett a mérkőzés, én azt gondolom, hogy nem volt avval semmi pórolja.
Mikor sikerült az első gólt megszerezned?
Hát azt egy kicsit később. Abban az időben én azt gondolom, hogy sokkal türelmetlenebbek voltak a fiatalabbakkal szemben, mint most. Ugye ez ősszel volt, amikor bemutatkoztam, és egy április környékén volt, azt hiszem, a Csepel ellen játszottunk Pécsen. Akkor sikerült megszereznem az első gólomat. Csereként álltam be azon a mérkőzésen, és a második félidőben lőttem a gólt. 1-0-ra nyertünk fel.
És akkor innentől kezdve már így fölfele ment a pályafutásod?
Azért ez nem teljesen így igaz. Meg volt az, hogy hiába került az ember 3-4 helyzetbe, nyilván fiatalság, meg volt rutintalanság, tehát azért kimaradtak a helyzetek. Nem volt az, hogy nem baj, kicsi majd a következőt berúgott, hanem hát elég türelmetlenek voltak. Nem jöttek az elején azért olyan gyorsan a gólok. Így visszagondolva, nyilván az szép, hogy az első 4 gólt, amit rúgtam, az mind győztes gól volt, abból 3-1-0-ás volt, 1-3-2-es, de mondjuk ezeket sem nagyon nézték.
Kik játszottak akkor a Pécsben, akkor ott jó csapat volt, nem?
Igen, közös ismerősünk Lengyel Feri, már Pécsen is csapattársam
volt. Már ott is csapattársad volt?
Igen. Ulvecki Zoli, Bódog Tomi, Rózsa Laci, jó csapat volt. Az Ajcej, tényleg egy jó csapat volt, én azt gondolom. Így utólag is, hogy nagyon sok jó játékos volt. Aztán mégis imádkozni kellett azért, hogy bennmaradjunk a bajnokság végén.
Azért, mert hogy türelmetlenek voltak veled, azért adtak akkor ott kölcsön?
Hát igazából ugye 93-94-es bajnokságot a Rótantival vittük végig, akkor bennmaradt a csapat. Utána, hogy miért a Rócsó ugye elment, és jött egy teljesen más vezetés, új szponzorok, menedzsment, minden váltás volt, aztán volt egy fél év, ahol játszottunk még fiatalok, és ugye a 95 januárjában a Dárdai Pali kivételével, aki így fiatal volt, meg a DNS Andrés kivételével, az összes többi mindenki, aki ott volt, minket kölcsön adta.
Ez téged zavart?
Ő nem. nyilván zavarta az embert. Hát így utólag inkább sokkal jobban az zavart, hogy nem én dönthettem el azt, hogy hova menjek. Végülis én Beremendre kerültem, ahol nagyon jól éreztem magam. Bár nem volt egyszerű, ha jól emlékszem, 4 ponttal indultunk neki a tavaszi bajnokságnak, hogy benne kell maradni. Aztán végülis majdnem sikerült, de utólag nem sikerült. Én nagyon jól éreztem magam, jöttek a gólok is. Azt gondolom, a pályafutásomnak jót tett.
Sokan téged úgy ismernek, hogy ugye Dunai városban lettél ismert játékos. Miért mentél pont oda?
Az egy szép történet. Megkerestek ugye a Gróf Bandiék már tavaszi szezon folyamán, de lehet, hogy már a bajnokság végén, ugye akkor a Dunai város osztályzót játszott Akasztón a Stadlerrel. Hogyha NB1 lesz, akkor mi lenne, hogyha? Beszélgettünk, aztán nem lett NB1. Úgy ott voltam az osztályzón is, hát nem sikerült. Volt más ajánlat, több ajánlat is volt. Volt olyan, ahol úgy éreztem, hogy csak ilyen külvilágnak szólóan szeretnének, amiből később lett problémám is.
De hogy érted ezt külvilágnak szólóan?
Hát én akkor tárgyaltam a Fradival. Uh-huh. Többször beszéltünk, ugye Zoli volt az edző, Varga Zoli. Én azt az információt kaptam, hogy ő tudja, hogy engem le akarnak igazolni. Azért én szeretem az ilyen dolgokat lecsekkolni, mert akkor is szerettem, és beszéltem vele. Aztán utána le is nyilatkozta, hogy azt se tudja, hogy fiúba vagyok egy lány, vagy szőke, vagy barna, jobb lába, vagy bal lábas, tehát teljesen mindegy. Utána úgy döntöttem, hogy akkor ebből nem lesz Fradi. Hát hazafelé menet, Újvárosba megállapodtunk, és így kerültem Újvárosba. Ami azt gondolom, hogy pályafutásom nyilván egyik meghatározó időszaka volt, és majdnem most hirtelen azt mondtam, hogy minden szép és jó volt, de azért nem.
Hát azért ezt beszélünk a szépről, majd utána a másik oldalról. Ugye ott följutott a csapat, gólkirály lettél, jól ment a játék, szeretett a közönség.
Így van. De hát ugye jól indult az első fél évén, azt gondolom. Aztán ugye megérkezett Zoli, mint szakmai igazgató, Gáli Gyuri volt az edző.
Akkor már tudta, hogy ki vagy.
Igen. Hát sajnos a média is tett róla, hogy én azt gondolom, hogy ez így legyen, mert ugye, ahogy bejelentették, hogy oda jön, játszottunk egy edzőmeccset, rúgtam egy gólt, akkor mindjárt az ott a főcím, hogy bemutatkoztam Varga Zolinak. Nyilván én az ilyenekkel nem foglalkozom, de azt gondolom, hogy ő igen. Így elment a tavaszi szezon, ahol már voltak összeződések közöttünk. Azt gondolom, annak ellenére, hogy mint mondtad, gólkirály is lettem, meg feljutott a csapat. Az igazat megvalva, akkor nyáron én úgy is voltam vele, hogy távozom. De hát elnök úr nem engedte, és így maradtam. Aztán a következő év az eléggé nehézre sikerült. Volt több konfliktus, amiből volt, hogy junior, első csapat, ez az, volt benne minden, az nem úgy sikerült. És aztán utána megszépült minden, ahogy 99 nyarán ugye Egervár és Sanyi bácsiék megérkeztek.
Igen, hát azért azt szokták mondani, hogy a játékosoknak nagyon fontos, hogy ki az edző, hogy bízzanak benne abban a játékosban, és hát azt gondolom, hogy Egervári Sándor egy olyan pedagógus, jó pedagógus volt, aki meg is találta általában mindenkivel a hangot.
Nem úgy indult a mi kapcsolatunk, mindazt nagyon sokan hiszik. Tehát nekem akkor nyáron járt le a szerződésem, jött, nyilván beszéltem vele, hogy látja a jövőt. Ő elmondta, hogy Orosz Ferit hozni fogja, ott volt még ugye már Igor is, Nicsenko, és hogy ő azt gondolja, hogy ők lesznek ketten, akik alapból kezdők lesznek, lehetőség meg lesz, fogok játszani, meg kell harcolni a helyér. Én ezt elfogadtam, mert azt gondolom, hogy benne van, ez egy kihívás volt, az első 4 fordulóba csere voltam, aztán utána már nem nagyon.
Mert hogy jöttek a gólok?
Így van.
De te csatárt az minősít. Mit mondott akkor Egervári Sándor? Nem mondta, hogy tehát most már ki se tudlak hagyni?
Na hát igazából ugye a negyedik meccsen sikerült gólt is szereznem, aztán közrejátszott az is, hogy Orosz Feri sajnos hétközben, vagy mérkőzésen nem tudom, megsérült. Nem, már szerdán tudtam, hogy én fogok játszani. És ugye, mint az első meccsen, ott is azon a mérkőzésen, pont véletlen a Ferencváros volt az ellenfél, úgy jött össze az a mérkőzés, nem volt nehéz dolgom, hozzáteszem, mert gyakorlatilag üléskapuba kellett bepasszolnom egy labdát, amit szegény Zavacki Gabitól kaptam még a 80 akárhányadik percbe. De hát ezek a szép győzelmek.
Igen, hát a csatároknak is érdekes a helyzete itt a szurkolók körében is, akkor hogy elég sokan jártak mérkőzésekre, akkor Dunajvárosban nagy volt a sportélet, nem csak a foci, a kézilabda, férfi, női, jégkorong, röplabda, volt olyan év, amikor mind az összes csapat bajnok lett.
És a tornászokat se felejtsük.
Igen, nem? A tornászokat se felejtsük ki a sorból. Most itt a labdajátékokat említettem, és hát rólad valamiért azért az a vélemény alakult ki, hogy te nem vagy egy egyszerű pali. Hát azt nem mondom, hogy biztosan így hangzott el, de volt olyan, hogy amikor téged is szittak mérkőzésre, mert nem úgy ment a játék, ez benne van, és következő meccsen megistenítettek, és mondtad ott valakinek, hogy most minek menjünk oda, múlt héten szittak, jövő héten megint szittnak, most megéltetnek. Tehát, hogy azért ezeket te nehezen viselted, ezeket a szurkolói reakciókat, nem?
A hazai közönségtől igen. Az, hogyha elmentél idegenbe, és az ellenfél szurkolói szittak, az én azt gondolom, hogy tehát az egy inspiráló tényező is volt számomra legalábbis. Nyilván, hogyha ez a mérkőzés vége felé történt, akkor azt is jelentette, hogy vezetünk, és hát kivel foglalkozzanak, hanem nem azzal, aki vezet, meg nyer. Tehát olyankor abszolút nem zavar. Én a hazai közönségtől ezt mondhatom, hogy soha nem tudtam elfogadni. Ezután sem fogom elfogadni senkitől, mert én azt gondolom, hogyha valaki igazán egy csapatnak szurkol, az az ő csapata, akkor annak szurkol, és az biztatja. Tehát azzal nem leszünk előrébb, hogy szidjuk őket, meg nem tudom mi, attól jobb nem lesz. Ez egy ilyen szurkolói kultúra, ami kialakult. Nem biztos, hogy ezért most sok szurkoló nekem örülni fog, de pont nem érdekel.
Egyébként pedig abban az időszakban nagyon szerettek benneteket, mert ugye a kupameccseket, a nemzetközi kupameccseket Győrben játszottátok, és ott is telt ház volt, mert ugye a Dunajvárosi Stadion nem felelt meg az előírásoknak, és remek meccseket játszottatok, jó csapat volt, ahogy Egervári Sándor nem emlegették a válogatottan, és egy ilyen szerethető csapat volt.
Igen, de én azt gondolom, hogy Magyarországon az emberek nagyon szeretik a sportot, és legyen az bármilyen sporták, tehát labdarúgás, kosárlabda, vízilabda, tehát azért nyertünk itt nagyon szép dolgokat, meg nagyon sok mindent. Én bennem például nagyon megvan az emlék, amikor a vízilabdások hányszor lettek világbajnokok, meg olimpiát nyertek, meg mindent megnyertek, amit lehetett, és a 48. meccsükön körülbelül kikaptak egyszer a görögöktől, és mindenkit le kell cserélni, és mindenkit ki kell rúgni, mert kikaptunk. Tehát valahol helyén kéne kezelni a dolgokat, én azt gondolom, hogy mi egy pici ország vagyunk, szerényebb körülmények között nagyon sok összetevő van ebbe, de visszatérve erre, igen, tehát akkor nagyon szerettek minket, meg mindenkit. És jó érzés volt az, akár nekünk is, amikor utaztunk Győrbe, és azt láttuk, hogy kocsisorok jönnek, és mindenhol a Dunafer, meg a magyar zászló, és tényleg ott klub hovatartozás nélkül jöttek szurkolni az emberek. Az egy nagyon nagy dolog volt. Hát sajnos nem sikerült nekünk akkor bejutni a bajnokok ligájába, pedig azt gondolom, hogy nagyon pici választott el minket. Sajnos akkor nekünk nagyon szűk volt a keretünk ehhez.
Aztán a pénzkeret is elfogyott egy idő után, mert a dunajvárosi focinak tulajdonképpen az vetett véget, nem?
Hát, hogy mi vetett véget, neki valószínűleg nyilván az, de nem csak a focinak, hanem sajnos szinte mindennek Újvárosba. Tehát, ahogy említetted velebb a labdajátékokat, akkor ott egy olyan sportélet volt Újvárosba, ami hihetetlen és nagyon jó érzés volt, hogy nap mint nap találkoztunk egymással ugye a pályán, az étteremben, meg tudtuk beszélni mindenkivel a éppen aktuális meccsüket, hogyha az a fiúkézlabdások, a lányok, a röpisek, teljesen mindegy. Ott voltunk, együtt ebédeltünk, és tényleg egy ilyen családias légkör volt a sportolók között.
Elérkeztünk Tökül Attilával ahhoz a pillanathoz, amikor nem a Fradinak rúgta a gólokat, hanem a Fradiba igazolt. Hogy történt ez?
Nehezen. De szó szerint nehezen. Várszegi Gábor elég sokáig győzködött, hogy Ferencváros legyen. De gyakorlatilag ugye ez visszanyúlik oda, hogy volt egy dunajvárosi időszak ugye Egervári Sanyi bácsival, aztán ő visszatért az MTK-hoz. Aztán úgy volt, hogy ha nem lesz olyan külföldi ajánlat, akkor MTK, és jött Várszegi Gábor, és mondta, hogy Fradi.
Ugye akkor mind a két klubnak volt...
Igen. Nyilván először egy kicsit úgy furcsa volt ez a szituáció, meg a helyzet. Nem volt egyszerű. Volt is külföldi ajánlat, az megint más egyéb okok miatt nem jött létre, amiért mondjuk a nagyobbik lányom az úgy szokott szidni néha, de ez most már így alakult.
Hova mentél volna?
Hát inkább hova mehettem volna. Hollandiában. Hát akkor hallgattam egy kicsit másra. Nem kellett volna, teljesen mindegy. Aztán jött egy olyan időszak az életemben, ami gyakorlatilag egy örök emlék marad. Tehát azért mindig is a Fradi Magyarország legnépszerűbb csapata volt. Nem mondom, hogy többen ismertek, amikor oda kerültem, de hogy többen nem szerettek, az biztos, mert utána mondták, ugye a Fradit vagy szeretik, vagy utálják. Nyilván volt egy pár ember, aki addig úgy el volt, aztán utána annyira nem szerettek, de ez engem sose érdekelt. Én, ahol fociztam, ott megpróbáltam mindig a legjobbamat nyújtani, és azt gondolom, hogy azért azzal az első két évvel, ami ott a Fradinál volt, azért szégyengezni nem kell.
Ugye az első évben megnyertétek a Magyar Kupát Debrecen ellen, és ott te fordítottad meg a finálét.
Igen, ott ugye kaptunk egy igen szerencsétlen gólt. Szegény Lali össze is volt roskadva fél időbe.
Szűcslős?
Igen, de hál' Istennek sikerült megfordítanunk a mérkőzést. Aztán egy pár hét múlva meg ugyanazt a Debrecen csajnos ugye nem sikerült megvernünk, ami hát egy fájó emlék.
Sajnos. Az a bajnoki címbe került.
Hát nem is a bajnoki cím, azt gondolom, nem, nyilván az is fáj, hogy az ember elveszít utolsó mérkőzésen egy bajnoki címet, amikor a kezébe van, hanem ami utána történt, azt gondolom, az...
Arra, hogy emlékszel vissza?
Nyilván ennyi idő után már megszépülnek a dolgok, de azt gondolom, hogy az nem egy odavaló esemény volt, sajnos.
Ugye itt az történt, hogy a mérkőzés után bejöttek a pályára a ferencvárosi szurkolók, és hát ott kaptatok egy-két pofont.
Ott volt egy olyan része, igen, a szurkolóknak, nyilván nem mindenki, tehát javarészt még mindenki azért jött be, hogy valami erekét tudjon szerezni, de hát volt egy-két ember, aki ugye máshogy gondolta ezt a történetet. Ez úgy elég rosszul nézett ki. Hál' Istennek manapság ilyen már nincsen.
Na de te ugye mondtad, hogy nem nagyon viseled, hogyha a saját szurkolók kritizálnak, hát ha bántanak, akkor azt gondolom még nehezebben viselted.
Hát nyilván, főleg úgy, hogyha még nem is úgy próbálja meg, hogy az ember lásson is valamit, hanem...
Hát ura.
Igen.
És akkor el akartál menni?
Nyilván megfordult a fejembe, hogy én nem nagyon szeretnék visszamenni ezek után, de volt vezetőségből is, szurkolóktól is nagyon sokat támogattak, és biztattak, hogy de jó lesz ez, és nem lesz semmi probléma. Aztán úgy voltam vele, hogy nehogy már pár olyan ember miatt én megfutamodjak, aki nem odavaló, és hát beleálltunk egy következő évbe, ami ugye kísértetésen hasonlított az előző évihez, annyi különbséggel, hogy a vége nem a mi kezünkben volt a döntésjoga, hanem ugye más eredmény is kellett ahhoz, hogy mi megnyerjük a bajnokságot. Volt olyan is, aki azt mondta, hogy ha mi nem leszünk, akkor az Újpest se legyen bajnok. De én azt gondoltam akkor is, hogy nekünk meg kell nyerni a meccset, és majd a sors az eldönti, hogy az elég lesz, vagy nem lesz elég. Hál' Istennek akkor elég van.
Jó, emlékszem, ott a Lengyel Ferivel is játszottál? Dunajvárosban is, ugye Pécsen is. Őtőle kaptatott a legtöbb gólpaszt?
Hát a Feritől is, de hogy a legtöbbet, azt azért nem jelenteném ki. Visszatérve az újvárosi időszakra, azért ott volt egy Zavadszky Gabi, egy Rósa Heni, egy Orosz Feri, aki szenzációs labdákat tudott adni, csatárként is a végén, tehát azért...
És a Fradiban?
Hát a Fradiban, hát most a Fradiban elég a Lipcsei Petit említem, de... Volt Leo, volt Gerazoli, nagyon sok jó focista volt ott is, én azt gondolom.
Ez a bajnoki cím, kupagyőzelem, ez hozta meg azt a lehetőséget, hogy elmenj külföldre?
Hát, hogy ez hozta meg, vagy nem ez hozta meg, akkor én úgy gondoltam, hogy Magyarországon abban a pillanatban nagyon nem szerettem volna máshova elmenni. A Fradinál meg akkor már igen nagy problémák voltak.
Anyagilag?
Mint tudjuk, igen, tehát azt azért utána jött a kizárás is, meg stb. Tehát ott évekig sajnos MB2 volt, aztán amikor ugye visszatértem, akkor én is próbálkoztam vele, hogy vissza tudjunk jutni, de hát semmilyen körülmény nem volt adott ahhoz, hogy ez megtörténjen. Nyilván kellett ahhoz, hogy az ember egyszer-kétszer eltalálja a kaput, de hát akkor én már azért annyira nem voltam fiatal, de nem ment nekem olyan egyszerűen, mint úgymond a mostani fiataloknak.
De hát azért egy jó nemű csapathoz kerültél, az FC Kölnhöz, a Bundesligába, azért ez nagy kihívás volt, nem?
Nyilván nagy kihívás volt, és mondjuk akkori mércével nézve, ugye a Fradinál ugye bajnok lett a csapat, arról beszéltek, hogy be kellene jutni egy bajnokok ligájába, stb. És egy másodosztályú Kölnnek 6-szor akkora költségvetése volt, mint a Ferencvárosnak. Tehát azért így az arányokat nézzük, ott meg csak az volt a cél, hogy feljuss el Bundesliga 1-be. Tehát azért nagyon nem lehet összehasonlítani ezeket a dolgokat. Hát most az a kölni időszak, az is egy jó tanuló pénz volt. Nagyon sok jó játékossal játszhattam együtt, szenzációs focistákkal. Én kevés játék lehetőséget kaptam, sok minden közre játszott ebben. Azt gondolom, nem akarom felmenteni magam, meg nem akarom semmire fogni, de ez egy nagyon, nagyon összetett történet volt. Ez dobta a gép.
Jól emlékszem arra, hogy neked ott volt valami betegséged is, valami erdei futást követően?
Jól emlékszem rá, igen. Mondhatjuk úgy, hogy majdnem ott hagytam a fogam, amit nyilván én utána tudtam meg, hogy ez mit akar ez a betegség.
Ez egy Lyme-kor volt, vagy?
Nem. Nem? Nem. Ez vicces neve van, mert hantavírusnak hívják. Ez egy víruscsoport, amiben nagyon sok minden beletartozik. Vesét támadja meg a tüdőt, vesét kétféleképpen. Hál' Istennek nekem a vesét is ilyen gyengébb minőségbe támadta. Tüdőnél, ha jól tudom, akkor 99%-ba halálos a történet. De még egyszer mondom, tehát nem szeretném én erre fogni, mert
de ez nyilván
kijött belőle az ember, utána is még ott maradtam, az nem, azt gondolom, hogy nem az én világom volt ennyi.
És Ciprus az a kis rövid kitérő?
Hát az meg menekülés volt, tehát akkor még olyan átigazolási rendszer volt Magyarországon, hogy haza nem tudtam. Onnan meg én sok mindent el tudok fogadni, meg nem tudom, csak azt, amikor talán egy mérkőzésen beállsz csereként, kiadsz egy 11-est, amivel nyer a csapatod, aztán utána még két meccset nézel a lelátorról, a harmadikon meg már ott se vagy, az olyan érdekes történet volt, és én úgy gondoltam, hogy nekem innen lépnem kell.
Hát azért a pályafutásodból a válogatottság sem maradt ki, azzal elégedett vagy?
Elégedett vagyok. Én azon, amikor elkezdtem a pályafutásomat, és kisiskolásként elkezdtem focizni, akkor valahol az volt az embernek az álma, hogy NB1-be focizhasson, válogatott lehessen. Ez megtörtént. Az, hogy én éppen 25-szörös válogatott lettem, és nem lett 100-szoros, sok minden körülmény közre játszott benne. Nyilván arra te is jól emlékszel, hogy Dunai első időszakban még már majdnem gólkirály voltam, és minden mérkőzés után azt kérdezték, hogy mikor leszek válogatott, akkor is azt mondtam, hogy a szövetségi kapitány meghív. Valamiért én annyira nem voltam szimpatikus. Aztán, amikor oda kerültem, említetted a bizalmat, nem is mindig éreztem úgy, hogy annyira mindenki bízna bennem, ezért talán nem is nyújtottam olyan teljesítményt, de hát ez már megtörtént, megvolt, én örülök neki, hogy ennyiszer ott lehettem, ja, és még az hozzátartozik, hogy azért volt egy 8 éves időszak, amikor nem voltam, aztán most abban 8 évben azért elég sok válogatott mérkőzés volt.
Persze azért nem ért véget itt a történet, ugye a Fradinak, hogy nem tudtál segíteni, mert utána még volt két komoly időszakod, Pakson meg Kecskeméten. Hát én hallottam olyat, nem akarom mondani név szerint, de akár mondhatnám is, hogy Pakson azt mondták, neked szobrot kellene állítani, te annyit tettél a paksi futballért.
Örülök neki, ha valaki így látja. Én azt gondolom, hogy sokan nem így látják, de teljesen
mindegy. Gerleimre így látta.
Köszönöm szépen a mesternek. Nem egy egyszerű helyzetbe kerültem, én azt gondolom, hogy Paksra. Nyilván nem voltam már fiatal, egy frissen feljutott csapat volt, egy éve voltak ott, sok nehézség volt. Ugye eleinte majdnem azt mondom, hogy csak környékbeli játékosokkal szerették volna megoldani az, hogy NB1 legyen. Az nem volt egyszerű, de azért úgy mindig sikerült kiharcolni azt, hogy bennmaradjunk. 2010-ben az nagyon nem volt egyszerű, ugye ott a mester évközben ki is szállt a buliból, nyilván a háttérbe segített, azt meg én tudom, sokan nem, de ez így volt. Hát akkor nyáron viszont én döntöttem úgy, hogy úgy éreztem, hogy bizonyos okok miatt nekem akkor váltanom kell, és így kerültem Kecskemétre.
Cserébe ugye, ha jól tudom, Montvai Tibor ment akkor Paksra, te megmentél Kecskemétre?
Hát igen, most ez hogy történt pontosan. Persze a Tibi ott volt, én meg Pakson, így mondhatjuk, hogy cserébe, de azért ez nem így működött, azt gondolom. Teljesen mindegy. Aztán igazából ugye a Paks akkor második lett a bajnokságban, tehát egy nagyon jó szezont produkáltak. Nekem meg sikerült Kecskeméten nyerni egy magyar kupát, tehát összességében azt gondolom, hogy mindenki valahol jó járt.
Te is jól jártál, mert hát ott a magyar kupa győzelem után ott kölcsön adtak, nem?
Persze, hát mindig vannak az ember életében olyan dolgok, amikor azt hiszi, hogy minden rendben van, aztán mégse. Akkor a Tomival nem tudom miért hirtelen, hogy nem lett annyira jó viszonyunk. Igen. Aztán a sors az ugye úgy hozta, hogy rá egy másfél évre, vagy nem tudom, tehát ugye én visszakerültem Paksra, még egy fél évet ugye voltam Kecskeméten, aztán utána visszakerültem Paksra, és ugye utána télen ha jól emlékszem, akkor meg a Tomi jött Paksra, úgyhogy újra összefutottunk. Nyilván rendeztük a dolgokat, aztán ennyi.
Elég sokáig tartott a pályafutásod, aztán hosszú ideig nem játszottál, és volt még egy nagy visszatérésed megye egyben Bács-Kiskun megyébe, arra hogy vettek rá?
Nem egyszerűen. Igen, tehát Konzsolti barátom volt akkor éppen ott az edző, klubnak a tulajdonosa, a szponzora, nem tudom, Keresztesi Zoli és jó barátom, és ők ketten megfűztek, hogy járjak már el egy-két meccsre, és akkor egy szezont azt hiszem körülbelül, vagy nem tudom, valamennyit játszottam. Nyilván mondtam, hogy ha úgy van meló, és dolgozik az ember, akkor nem tudok jönni. Akkor volt egy kis ideje az embernek, és akkor elmentem, jól éreztem magam, jó társaság volt.
Befejezted most már végleg? Még öreg fiúk?
Van egy a magyar öreg fiúk válogatott, akik minden hónapban össze szoktunk körülbelül jönni egyszer legalább, de nagyon sok meghívás van, és nagyon sok rendezvényre hívják meg a csapatot. Nyilván mindegyiken nem tudott lenni az ember, de megpróbálok azért a legtöbbre elmenni. Ugye az ország minden pontjára, hál' Istennek, meghívják a csapatot, és hát nagyon nagy és nagyon jó játékosokkal lehet ott találkozni és beszélgetni.
Kedves hallgatóink, itt a Sport délelőttben az 50. születésnapja alkalmából Tököli Attilával beszélgettünk. Köszönjük a figyelmüket, Balogh Balázs!
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a Párizsi olimpián.
Gyere Piszkos, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milán Piszkos a második!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
Ha-hó!
Hova igyeksz el, öcsi?
Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
Nem adnám egy zsák aranyér, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
Utazzon velünk térben és időben.
Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
they say, we can do it our way. And if love's just a game, then come and play. Aziza,
sorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk a 225-ös korábbi válogatott jégkorongozó Horváth András, becenevén Balú, hétszeres magyar bajnok. A KSI-ben kezdte el 1984-ben, majd 12 év Dunaújvárosban. Nagyjából a Dunaújvárosi korszak volt olyan szempontból a meghatározó, hogy azért a válogatottban is ott mutatkozott, de majd 2007-ben 31 évesen jött a fehérvári kaland és a szapporói világelitbe jutás. Történelmi pillanatok. Köszönöm, hogy bejöttél ide a stúdióba. Hát most ez még csak egy ilyen hevenyészet felsorolás volt a pályafutásodról. Melyikre böknél rá, hogy azzal szeretnél kezdeni?
Jó napot, szervusz! Én is üdvözlök mindenkit. Nincs óriási jelentősége. Ugye nyilván vannak olyan periódusok, amik kiemelkedőek a szívemben, vagy ugye az emlékek között kiemelkednek, de az én részemről az is egy tökéletes, hogyha kronológiailag haladunk, és akkor valószínűleg eljöttünk mindenhova.
Így van, de azért akkor egy általános kérdés, mintha csak a televíziónak ki akarnánk venni egy rövid két percet az 50. születésnapod kapcsán. Hiányérzet van-e a pályafutásodban? Ez egy nehéz kérdés is lehet így bemelegítésnek.
Azt gondolom, hogy nincs. Nincs. Én elég sokáig játszottam. A legelső pillanattól szerintem az egy előny volt a pályafutásomban, illetve ugye magamat akár még így utólag is monitorozva, hogy jól reálisan láttam saját magamat. Láttam az erősségeimet, láttam a gyengeségeimet, és hogyha ezeket akár a mostani fejemmel is így összesítem, akkor azt gondolom, hogy ebben nem volt nagyon több. És azt kell, hogy mondjam, hogy büszke vagyok arra, amit elértem, és ez így kerek az emlékeimben.
Erre mikor jöttél rá? Mondjuk 2014-ben, amikor visszavonultál, vagy már a pályafutásod során, akár ott túl a 30-an a fehérvár években, hogy, mert ez nagyon fontos tulajdonság, ez több szakember mondta nekem más sportágban is, hogy hát ez a legfontosabb, hogy az ember pontosan be tudja magát lőni, hogy mire képes, mit vállal, és hogy ezt meg is tudja csinálni.
Igen, én talán ezt olyan 32-3 éves korom környékére teszem, amikor mondjuk, hogy benőtt a fejem lágya, amikortól egy kicsit másképp láttam a világot, legyen a szó mondjuk család, vagy akár a sport, és nekem ott már az derengett, hogy én ebben erős vagyok, fejben szerintem erős vagyok, és hogy az, amit az előbb is mondtam, hogy reálisan látom magamat. Úgy gondolom, hogy sem több, sem kevesebb nem vagyok, mint ami valójában. És egyetértek, mert ugye később dolgoztam edzőként, és ez egy nehéz kérdés. Tehát a mai fejemmel, ahogy említetted, 50 évesen már azt is látja az ember, hogy van egy párkapcsolata, felesége, és hogy valamit mond a feleségének, akit nagyon régóta ismer, együtt él vele, és hogy az nem biztos, hogy tökéletesen úgy tükröződik le az ő tudatában, mint ahogy azt én gondolom. És ugye ezek voltak azok a dolgok, amik szerintem ilyen 32-3 évesen egy kicsit megváltoztak bennem, máshogy láttam őket, és a mai napig igyekszem erre odafigyelni, illetve ezt így tudatosan megélni.
Kezdjük akkor a gyerekkorral. Meglepő módon 1984, ugye 76-os születésű vagy, 8 évesen ott a KSI-ben elkezdted. Milyen motivációval, vagy mivel, miért pont jégkorong?
Az úgy kezdődött egy évvel korábban, 7 éves koromban, illetve ott ugye 6-7 éves korom környékén, ugye egy nagyon aktív kisrác voltam, és a szüleim kerestek valamit, amivel le tudnak kötni. Próbálkoztunk birkózással, próbálkoztunk vízilabdával, amúgy a vízilabdát rettenetesen szerettem, de...
Magas voltam már akkor is? A többiekhez képest?
Igen, igen, igen. Tehát, hogy az
most is 190 centi vagy, ha jól...
Hát 188-ról indultam, és akkor ugye most már így a korral ez picit
magasabb
csökken.
Nem lesz-e?
Igen, igen, tehát a reggel kialudva 87,5, estére meg kevesebb.
De szóval magas volt a gyerekként.
Igen, igen, igen. És
a vízilabdát szerettem.
És nagyon szerettem a vízilabdát, viszont ott aránylag rövid idő alatt sokszor föl kellett szúrni a fülemet, és hát az orvos javaslatára elengedtük ezt a dolgot, és akkor kerestünk tovább. A műjégre kilátogattunk, és akkor elsősorban édesanyám nak a hatására beirattak egy korcsolya tanfolyamra. És akkor onnan, a korcsolya tanfolyamról jelezték az oktatók, hogy abban az időben a Balogh Tibor indít egy csapatot a KSI-ben, és hogy ők úgy gondolják, hogy ez nekem jó lehetne. És akkor így ennek adtunk egy lehetőséget, és...
Az egykori kapus Balogh Tibor, tehát ő kapus volt, ugye nem mezőnyjátékos, illetve például televízió szakértő is volt.
Abszolút, igen, így van. És
megszerettette rögtön veled ezt azért nagyon kemény sportágat?
Igen, igen. Tehát azt gondolom, hogy abban az időben a lehetőségeket figyelembe véve ő kiemelkedő volt, és ennek a korosztálynak egy fantasztikus szakember. Ugye ő nagyon sokáig a KSI-ben volt amúgy. Mondhatom, hogy viszonylag hamar ez nekem meghatározó lett az életemben. Tehát a mai fejemmel a saját fiamnak, vagy más gyereknek, hát úgy fogalmazom meg, hogy átgondolnám, hogy mennyire engedném azt, vagy mennyire javasolnám azt, hogy mindent feláldozzon a jégkorongért, de nekem viszonylag korán kb. Mondani sem kellett azt, hogy a hoki az első. Tehát, hogy simán a tanulást, vagy bármi mást hátrébb soroltam. Sosem voltam jó amúgy a tanulásban, nem volt jó a memóriám sem, vagy tehát, hogy az úgy valahogyan nehezemre esett, és ugyanakkor a jégkorongot pedig elképesztően élveztem, és emiatt nagyon sok energiát öltem ebbe. Nyilván a szüleim részéről elképesztő mennyiségű áldozat minden szempontból.
Akkor is már nagyon korán vinni kellett az edzésre, gondolom, iskola, edzés, iskola.
Abszolút, abszolút.
Tehát, hogy ez... tornák, mérkőzések, akkor még ugye minden nyitott pályán zajlott.
Igen, igen. És ugye ott például arra tisztán emlékszem, hogy sokszor előfordult, hogy édesanyám az iskola előtt várt az ebéddel, és vitt edzésre, mert fizikailag nem értem volna oda BKV-val, és akkor ugye ne kelljen egyikről se hiányozni, akkor ezt így meg tudtuk oldani. Nyilván ez ugye szintén a mai fejemmel látom, hogy ez az ő részükről milyen szintű támogatás. És hát ugye ezeknek az összessége volt az, ami végül is eredményezte ezt a pályafutást, amit magam mögött tudok.
Ezt, ahogy említettem, több mint 200-szoros, 225-szoros válogatott jégkorongozó voltál, felnőtt szinten 7-szeres magyar bajnoki cím. A hátvéd és a védő pozíció az kényszerpozíció, vagy szerettél volna hátvéd lenni, vagy te is normális esetben gólokat akartál ütni, mint minden gyerek?
Én szerettem volna kapus lenni. Ugye a Tibi volt az edzőm, ugye ő kapus volt régebben, és valamilyen oknál fogva én úgy gondoltam, hogy ez nekem jó ötlet, és lebeszélt róla, illetve egy kis túlzással mondhatom azt, hogy nem engedte. Bevallom, hogy pontosan nem tudom, hogy miért, de valószínűleg ő látta bennem azt, hogy ott nem lennék annyira eredményes, viszont a hátvédként akár komoly eredményt is elérhetek. És hogyha itt az előbb beszéltünk ugye a mai fiatalokról, vagy amikor edzőként dolgoztam a fiatalokról, ezt látom még egy nagy problémának, hogy nagyon kevés olyan srác van, aki hajlandó elfogadni azt a szerepet, amiben ő jó lenne. Tehát, hogy sokszor, amiről beszélünk, hogy ugye nyilván mindenki Ladányi Balázs szeretne lenni, hát ez nem lehetséges. De ugye ezt világszinten mondhatjuk minden sportban, sőt, ugye tudunk olyanról, ahol labdarúgásban megpróbáltak sok ilyen Ladányi Balázst összerakni, és az sem volt túl eredményes. Úgyhogy szerintem ő azt látta bennem, hogy előfordulhat, hogy én nagy teherbírású vagyok, hogy elszánt vagyok, hogy fejben erős vagyok, és hogy hajlandó vagyok úgymond feláldozni, vagy áldozatokat hozni azért, hogy a csapat eredményes legyen. És ugye ezek az erények egy hátvédnél mindenképpen jól jönnek.
87 és 93 között Újpest, ez mennyire lett meghatározó, hogy aztán 2005-ig 93-tól 12 éven át Dunaújváros legyél, és ahogy én itt a felvezetőben is mondtam, az én korosztályomnak is, meg sok embernek szerintem az maradt meg, hogy Horváth András Dunaújvárosból, mint ahogy Széli Viktor is még azért mondhatnánk neveket. Mert hogy annak idején ugye a Ferencváros Újpest, de a Fehérvár Dunaújváros, a Fehér megyei bajnoki döntő meg rangadónak külön történelme van ott a 90-es évek végétől 2000-es éven keresztül.
Igen. Ugye a KSI Újpest váltás az azért történt meg, mert megszűnt a KSI utánpótlás jégkorong, és akkor konkrétan a teljes csapat Balogh Tibivel együtt átment Újpestre.
Irány a Megyeri út.
Abszolút, igen.
Még mindig nyitott pálya.
Igen, így van. Hát ott úgy alakult a dolog, ugye egy picit nyilván segített rajtunk az, hogy nekünk volt egy a KSI-ben jó alapunk, és akkor ahhoz az újpesti fiatalokból, akik kiemelkedőek voltak, kiegészítve egy viszonylag jó csapatot tudtunk abban az időben kialakítani. És hát ott a Újpesten utánpótlásba azzal büszkélkedhettünk, hogy az egyetlen olyan csapat vagyunk, aki a Kercsó Árpi által nevelt dunaújvárosi csapatot utánpótlásba elverte. Mi ott ugye nyertünk ifi bajnoki címet a Dunaferrel szemben, ami akkor óriási fegyvertény volt, és hatalmas siker. És hát itt voltak különböző körülmények, amik még befolyásolták a döntéseket, de alapvetően azt vettem észre, hogy Újpesten a csapattársaim kaptak lehetőséget a felnőttben, akár csak edzésre, vagy valamilyen szinten mérkőzésekre, én egyszer sem. Ugyanakkor Dunaújvárosban azt mondták, hogy szívesen látnak, és akkor...
Tudom, felfigyelt Kercsó Árpád rád az ifi bajnoki döntők, vagy mérkőzések során.
Illetve ugye a válogatottban természetesen...
Utánpótlás korosztályos
válogatottban találkoztunk, és ugye így közelebbről is ismert engem. És akkor a váltás az ezért történt meg. Nyilván ott a dunaújvárosi csapat azért abban az időben kiemelkedő volt, ebben a 75-76-os korosztályban ők, ahogy az előbb is említettem, nem sok legyőzőre találtak, és ott nekem eléggé hátulról kellett kezdenem, tehát hogy ott mellőztek. Hát én alapvetően ilyen negyedik sor, meg azután. Tehát, hogy én főleg amikor edzőként dolgoztam, én nem szeretem ezt az első, második, harmadik, negyedik sort, mert ahhoz, hogy az előbb is beszéltünk róla, ahhoz, hogy sikeresek legyünk, ahhoz egy csapat kell. Teljesen mindegy, hogy hanyadik sorban van az ember, de hogy a lényeg az, hogy ott mi mellőzve voltunk, ott nekem komolyan bizonyítanom kellett. Hozzáteszem, hogy ez a kicsit mellőzött sor, ez mondjuk úgy nézett abban az időben ki, hogy Ladányi Balázs, Kővágó Kristóf, Simon Csaba, és mondjuk a Tokai meg én. És akkor ez volt az a sor, aki alapvetően néha egy-egy cserére kapott lehetőséget, de hogy alapvetően nem számoltak velünk, és úgy szépen lassan mi hát harcoltunk azért, hogy több lehetőség jusson nekünk, és aztán azzal éltünk.
Ilyenkor a DAC, vagy mi az, ami hajtja az embert előre, mert az azért szinte hihetetlen, hiszen Ladányi, Tokai, Horváth András, ez egy komplett három meghatározó válogatott játékos később. Tehát jól sikerült küzdeni. De mi vitt benneteket, vagy téged is előre? Vagy csak így vagytok beprogramozva?
Én azt gondolom, hogy remélem, hogy ők is egyetértenek. Tehát, hogyha például a Godót és a Tokit nézzük, akkor én úgy gondolom, hogy mi nagyon hasonló karakterű, hozzáállású játékosok vagyunk. Nyilván van, aki ebben jobb, tehát az ugye egy dolog, de hogyha a hozzáadott értéket nézzük, akkor szerintem hasonlóak vagyunk. Mind a hárman komolyan hajlandóak voltunk áldozatokat hozni, és sokat harcoltunk azért, hogy oda jussunk, ahova jussunk. Nyilván mondjuk ebből a hármasból mindenféle probléma nélkül kijelenthetem, hogy én voltam a legkevésbé tehetséges, és mondjuk a Godó volt a legtehetségesebb, de az, hogy alapvetően miért sikerült idáig eljutnunk, az szerintem a hozzáállásunknak volt, illetve a mentalitásunknak köszönhető.
Hány szezon vagy hány mérkőzés kellett, mire ti akkor azért megtaláltátok a helyeteket, illetve hát addig bizonyítottatok, hogy már Kercsó Árpád meg más sem tudott máshova tenni benneteket, mint mondjuk az elejére, azért maradjunk, hogy első két sor számít ugye az erős sornak, akár a, hát főleg a csatársorban, de a védőknél is.
Pontos számokra én így nem emlékszem, tehát nyilván az, hogy hány mérkőzés az...
Azt hagyjuk, de mondjuk, hogy ez fél év, egy év.
Amire így emlékszem visszagondolva, az, hogy azért két évvel később, ugye mi bajnokok lettünk, a Ferencvárost vertük a Budapest Sportarénában, és addigra, bár előbb mondtam, nem szeretem, de mégis újra említem, a harmadik sorra sikerült magunkat fölverekedni. Ott ugye talán az első sor ugye légiósok Csata Csabi vezérletével zajlottak, a második sorban Ancsi Jani, Cseplakov szintű játékosok voltak, és akkor mi voltunk a harmadik sor. És hát talán az egy jó válasz a kérdésre, hogy mi ott harmadik sorosként szerepeltünk, bajnokok lettünk, és a Ladányi Balázs lett annak a szezonnak a gól királya. Úgy gondolom, hogy ez sokat elárul, és ugye ez van meg az emlékeimben. Tehát azt gondolom, hogy körülbelül egy év volt minimum, mire olyan szintre sikerült magunkat beverekedni, hogy folyamatosan játszó játékosok legyünk, és akkor utána hát bizonyítani meg, ez egy olyan dolog, hogy az folyamatosan mindig kell, de mondjuk még egy év volt, amikorra sikerült ezt bebizonyítani, hogy mi igenis olyan srácok vagyunk, akiket nem jó ötlet kihagyni.
Itt a Nemzeti Sportrádióban Horváth András korábbi válogatott jégkorongozó a vendégünk. Én Birányi Zsolt vagyok, Horváth András pedig 225-ször volt címeres mezben a jégen, a jégkorong válogatottal, és akkor egy kicsit azért ugrunk, nem, most a fehérvári kalandról még nem beszélünk, érdekelne a válogatottság nyilvánvalóan, hogy ott Szapporót, illetve a svájci VB-t 2009-ben, ezt a kettőt tartod-e a legnagyobb sikernek? 2008 és 2009. Hiszen 70 év után feljutni a világelitbe az egy olyan történelmi pillanat, amit más már nem tud megismételni. Hiszen most például egymás után kétszer is a világelitben vagyunk. Rögtön hozzáteszem, ez egy jégkorong műsor, jégkorong magazin, hogy azért az orosz és a fehér orosz válogatott nincs az A csoportban, ha ők ott lennének, akkor meggyőződésem, hogy mi azért ott a divízió egy perában lennénk, de ezt még más is elmondhatja, nem csak a magyar, hanem a szlovén vagy épp az osztrák is. Szóval emelje ki egy-két érdekes pillanatot, emlékezetes pillanatot a válogatott pályafutásodból.
A kérdés elejére válaszolva, igen. Tehát azért Szapporó és az A csoport az egy kiemelkedő eredmény, tehát hogyha a legjobb eredményt keressük, akkor szerintem ez nem lehet kérdés. Ugyanakkor nyilván az első világbajnokságom Szófiában volt, ami szerintem már a maga a város és a jégkorongos múltja az országnak sokat elárul.
Összesen 19 VB-n szerepeltél, ha jók a statisztikák, és akkor ez volt az első.
Így van, ez volt az első világbajnokság. És hát ott én nem vagyok fölkészülve tökéletesen a számokból, hogy mondjuk a világranglista hanyadik helyén állhattunk, de nyilván a, nem tudom, a 30-hoz közel, vagy azután. És azért ez alatt, ahogy említetted, 19 világbajnokság alatt innen a C csoport végéből az A csoport végéig elmenni, azért az egy szép menetelés volt. Ebben nyilván voltak verítékek, de ugyanakkor sikerek is. Tehát, hogy számomra legalább akkor a siker, mondjuk a Románia elleni Budapest sportcsarnok győzelem, amivel először jutottunk a B csoportba.
Az volt 1998-ban.
Utána két évvel, ugye utána talán, ha jól emlékszem, akkor Dániában volt a világbajnokság, és egyből visszaestünk.
És akkor utána pedig... után, igen, ezt Edvi László, aki akkor kommentátorként a tévében ezt megélhette, hogy 7 vereség a B csoportban, azért az nem egy kellemes történet senkinek, de utána megjött 99 után 2000, és Kína. Aztán megkezdődött ez a divízió egyperás, vagy divíziós korszak, és akkor már 2002-ben még a franciákat is megleckéztettétek Franciaországban, emlékeim
igen.
szerint.
Igen. Tehát ott utána például ugye a kínai siker is szintén legalább akkora élmény, és,
ez 2000-ben,
és jó emlék. És akkor utána, amiről beszélünk, hogy igen, tehát 99-ben még mindenkitől kikaptunk, és akkor mondjuk 2001-2002-ben pedig már azon vettük észre magunkat, hogy partiban tudunk lenni, sőt, mérkőzéseket tudunk nyerni.
Egész pontosan ugye 2002-ben Dunaújvárosban és Fehérváron volt egy legendás VB, és előtte volt ez a franciák legyőzése 2001-ben, amikor tényleg emlékezhetsz abból valamire, hogy fogadták, hogy kik ezek a magyar, illetve tudták, hogy kik vagytok, de hogy kikaptak hazai pályán.
Igen, igen, de ugye
ők ez fel akartak, vissza akartak jutni a világ elitbe, ti meg jöttetek alulról.
Így van, de hogyha, bocsánat, egy picit még visszább lépek, hogyha ez a 2001-2002-es Dunajvárosi Székesfehérvári VB-t nézem, az is egy kiemelkedő élmény a pályafutásunk során. Azért ott mondjuk úgy, hogy még nem tudtuk, hogy pontosan mire számíthatunk. Tehát ott viszonylag rövid idő alatt sikerült akkorát lépnünk, ami szerintem minket is meglepett, és ugye ott először fordult az elő, hogy Dániával az A csoportba jutásért játszhattunk.
Kiki meccset, az utolsó meccset?
Hát sajnos így emlékeim szerint mondjuk 6-1-re kaptunk ki, egy ilyen viszonylag sima meccsen.
Tehát ezt a felvezetésnek igen. mondom, aztán a meccs alatt igen. gyorsan kiderült,
Ott hamar kiderült, hogy azért... Hát ugye
azóta nem estek ki a dánok.
Ezt akartam mondani, szerintem azóta Dánia nem volt A csoport alatt. Tehát, hogy azért ott hamar szembe jött a realitás velünk, de hogy a élmény szinten, tehát az ugye egy olyan csarnokban, én például, de szerintem ezt sokan a társaim közül elmondhatják, hogy sokkal jobban szerettem egy ilyen ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban játszani, mint ezekben a multi csarnokokban. Tehát ott annyira közvetlen volt a közönség, ugye azon a mérkőzésen is, hát nem tudom, már szerintem elévült, úgyhogy nem lett belőle probléma, de mondjuk egy 500 vagy 1000 emberrel biztos többet engedtek be, mint ami hivatalosan lehetséges lett volna. És még lett volna, és aki szeretett volna bejönni. Voltak. Igen, úgyhogy ezek természetesen kiemelkedő élmények.
Azt lehetett gondolom érezni ott a pályán, a jégen is.
Abszolút, abszolút, igen. Tehát, hogy ezek játékosként szerintem sokkal nagyobb élmények, mint mondjuk nem is tudom, talán nekem az Ebelben volt Ljubljanában a legtöbb néző előtti mérkőzésem, ahol, ha jól emlékszem, az a multicsarnok ilyen 16 ezer körüli nézőszám, és ott ilyen 12-13 ezer ember előtt játszottunk. De hogy az nem volt úgy olyan, mint itt ez a 3-4 ezer ember, nem tudom pontosan mennyi lehetett, de ez lehet, hogy jobb is, ha nem firtatjuk. Úgyhogy ezek is hatalmas
igen, a 4000
élmények.
Az már szerintem tiltott, tehát a
2500 meg egy kicsi. És akkor visszakanyarodva ugye erre a francia világbajnokságra, ott tényleg szintén olyan szempontból volt különleges, hogy mondjuk ott volt egy Bozón, aki az NHL-ből jött. Tehát hogy ott már tényleges olyan játékosokkal álltunk szemben, akik aktívan a legmagasabb szinten játszanak.
És nagy francia jégkorong dinasztia, Bozon család.
Abszolút, és hogy őket is, tehát nem csak játszunk ellenük, hanem hogy van keresnivalónk, vagy akár nyerni is tudunk. Nyilván, amikor már több ilyen játékos jelent meg egy csapatba, tehát egy komoly a mai napig, vagy abban az időben elithez tartozó országok csapatairól beszéltünk, hát akkor azért megint csak jött a realitás szembe, tehát hogy ott azért mondjuk, ha ugrok egy nagyot az A-csoportos világbajnokságra, ott azért, ezt már többször említettem, amúgy a tokai volt ugye ott is a túlnyomó részt a hátvédpárom, és hogy azon mosolyogtunk a cserepadon kínunkba, hogy még szabálytalanul se tudjuk őket megállítani. Tehát nem az volt a kérdés, hogy el tudnak-e menni, vagy nem mellettem, mint hátvéd, hanem hogy szabálytalanul sem tudom megállítani.
Annyival gyorsabbak.
Tehát, hogy valahogy mindenben annyival jobbak voltak, erősebbek, gyorsabbak, a reakció ügyesebb, minden szempontból jobb volt, hogy ez az esélyünk sem volt kategória. Úgyhogy...
Ehhez képest, ha azt mondom, hogy Szlovákia és Bartecko 13 másodperccel a vége előtt, akkor próbálom az arcodat leírni, hát szóval az nem egy kellemes emlék.
Nem, az nem egy kellemes emlék.
Hiszen ha nincs az a gól, akkor hosszabbítás és pontot szerzünk.
Így van, én ott jégen voltam, és ez egy borzasztó élmény volt. Ugyanakkor meg, hát tudjuk, hogy föl lehet borítani mondjuk egy mérkőzésre a papírformát, de...
Jégkorongban azért nehéz.
Legyünk őszinték, tehát én nem elemeztem ugye akkor a mérkőzést, de arra tippelek, hogy ha a helyzeteket, a komoly helyzeteket elemeznénk, akkor mondjuk a szlovákoknak volt, nem tudom, 28, nekünk meg 3.
Tehát lehettem szerencsémre, és közvetítettem, és épp azt mondtam a gól előtt is, hogy ez szinte lehetetlen, hogy itt 6 másodpercenként lőnek, szuper, mindent véd, meddig lehet ezt bírni?
Igen. Szóval ilyen szempontból, tehát nyilván. És akkor megint az alapkérdésre, hogyha visszakanyarodok, élmény, emlék, hogy azért az, hogy ott az A csoportban játszhattunk, az egy külön kategória. Ugyanakkor azért egy sportoló szeret nyerni. Hát ott mi nem sokat nyertünk. Tehát ott a lábteniszben nyertem a bemelegítésnél maximum. Szóval ez a része meg nem annyira.
Ezután ugye nem csak a szlovákoktól kaptunk, hanem a fehér oroszoktól, 9-0 Kanada, majd aztán 3 meccs a bennmaradásért, de ott sem volt esélyünk, az osztrákok, a dánok és a németek ellen.
Így van. Szóval ott én amúgy azt gondolom most az A csoporttal kapcsolatban, vagy talán mondhatom, hogy az egyik legkedvesebb élmény számomra a jégkoronggal, amikor ugye a szlovák meccs volt az első, és amikor az első mérkőzés előtt kijöttünk a bemelegítésre, akkor nekem az egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy az összes szurkoló a bemelegítés előtt már ott volt, nem tudom a számokat, de 2-3 ezer magyar,
megszállták a magyarokat.
40 perccel a meccs előtt ott állt a helyén, és szurkolt. Az valami elképesztő érzés volt. Még most is elkapnak az érzelmek, tehát hogy az valami olyan volt, amit az a kategória, amit nem lehet leírni. De ugyanakkor meg hát a siker azért valahol jól esik az embernek, és abból sok nem jutott ezen a világbajnokságon.
De ott akkor valószínűleg így leesett mindenki előttetek, hogy hoppá, valami történelmi pillanat következik, mert már a bemelegítésnél itt úgy szurkolnak, mintha nem tudom, olyan feljutás lenne a tét.
Abszolút, igen. Igen. Én azt gondolom, hogy például ez az, ami olyan erőt adott, amivel egyáltalán 59 percig döntetlen lehetett az állás, mert hogy ez egy olyan érzelmi löket volt, ami nem tanítható, ami nagyon nehéz edzőként, amit nagyon nehéz edzőként egy csapattól kicsikarni. És ugye ez az érzelmi löket az, ami sokszor eredményes tud lenni ilyen nagyon nehéz helyzetben. Ugye ott sajnos volt egy olyan tényező is, ami pluszban még egy hatalmas löketet adott, de ugye erre nem gondolunk vidáman.
Ifjabocskai Gábor halála.
Abszolút.
Egy hónappal a VB előtt.
Igen, Igen, de ugye ezek a dolgok sajnos annyira összerántják a csapatot, és annyira pozitívan hat az eredményre sokszor, hogy ugye ennek a két dolognak az összessége volt az, hogy szerintem az elképesztő tudásbeli különbséget ott szűkíteni tudtuk. Hát pár percre, vagy pár mérkőzésre, vagy pár harmadra, nem is tudom melyik a megfelelő.
Erről még hosszan tudnánk beszélni, mármint csak a svájci alcsoportos VB-ről, de most is Svájcban lesz az alcsoportos VB, azaz 2009 után ismét, és ugye ilyen még nem volt, hogy egymást követő két évben a válogatott megpróbálhat megint benn maradni. Ez mennyire realitás? Említettem már itt azért a politikai viszonyokat is, ugye az orosz-fehér-orosz csapat, hogy nincs ott. Nekünk az ingázó szerep a realitás, vagy itt el lehet csípni ezt, még akár az orosz-fehér-orosz kettőssel is a világ elitet, a legjobb 16 csapatot. Olimpiáról azért nem beszélünk, mert mindig azt mondom, hogy az 12 csapatos, és sajnos a férfi jégkorong válogatott is az olimpia, az nem lehet egy szín, mert oda kijutni az valami világszenzáció. Ahhoz szerintem már NHL játékosok kellenének, és az sem biztos, hogy garancia rá. De maradjunk akkor az alapkérdésnél, hogy mennyire reális, hol a helye a magyar jégkorongnak most, mert láthatóan sokkal nagyobb merítés van, akár csak 2015-höz képest is. Most a 2009-hez képest hagyjuk is, hogy akkor nem volt olyan nagy rivalizálás, volt egy-két játékos, aki kimaradt végül az ott fellépő keretből, de azért tényleg most kétszer annyi játékosból lehet válogatni.
Igen, nekem meggyőződésem, hogy nagyon sokat fejlődtünk. Amit szerintem sokan elfelejtenek, hogy nyilván a többi csapat sem állt egy helyben. Tehát, hogy ez ugye egy azért nagyon nehéz kérdés, vagy nagyon nehéz előrébb lépni, mert hát nyilván mindenki szeretne előrébb lépni, és mindenki próbál tanulni a hibáiból, fejleszteni a képzést, a kiválasztást.
Minél többet ott lenni a világelitben, most a szlovénok is bennmaradtak, azt ne felejtsük el, és ők is lehetnek ugyanennek a helyzetnek a nyertesei, hogy nincs se Oroszország, se Fehér Oroszország, és miért nem maradjanak bent?
Abszolút. Úgyhogy mindenképp ez egy nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogyha ugye minden körülményt figyelembe veszünk, akkor ez most reális, ahol vagyunk. Azt nem mondom, hogy a kazak válogatottat 10-ből 10-szer megverjük, de azon a mérkőzésen egyértelműen jobbak voltunk, vagy azt tudjuk mondani, hogy nem csak az eredmény volt. Tehát, hogyha mondjuk szembeállítjuk, most így hirtelen nem jut eszembe, de legyen mondjuk akkor ez a szlovák mérkőzés, amiről beszéltünk, amit mi játszottunk,
a 2009-es.
Ahol egy szoros eredmény volt, ott mondjuk nem nyertünk, de egy szoros eredmény volt, akkor ott egy teljesen alárendelt szerepet játszottunk, kontrákra építettünk, és akkor abból a kevés lehetőségből sokat sikerült értékesíteni, és emiatt egy jó szoros mérkőzést sikerült kialakítani. Ezzel szemben a mai magyar jégkorong válogatott, például tavaly Kazaksztán ellen, úgy tudott nyerni, hogy dominált. Nem mondom, hogy 60 percen keresztül, de a mérkőzés nagy részében dominált, és hogyha rendesen kielemezzük mind a két mérkőzést, akkor azt tudjuk mondani, hogy a statisztika alapján is egy megérdemelt győzelem. Na most én úgy gondolom, hogy ha ezt a kettőt mérlegre rakjuk, akkor ez óriási különbség ez a kettő, függetlenül az eredménytől. Tehát, hogyha mi mondjuk valamilyen módon meg tudtuk volna verni Szlovákiát, akkor most rettenetesen büszkék lennénk, de ezeken a tényeken ez nem változtat. És emiatt mindenképp azt mondom, hogy sokat léptünk előre. Ha megnézem, ugye akkor külföldi szakemberek voltak, nagyon nagy tudású külföldi szakemberek voltak, és én most megmerem azt kockáztatni, hogy most magyar szakemberek dolgoznak túlnyomó részt, vagy hát lehet, Majoros hogy teljes...
Gergely, ugye nagyon hosszú idő után az első magyar szövetségkapitány, de a stáb is hemzseg a magyaroktól. Szilassi Zoltán, Kis Dávid, és elnézést, akit kihagyok.
Igen, mert ugye szerencsére ez nem egy rövid lista, de hogy azt mondom, hogy ők, én meg már nem kockáztatni, hogy most szakmailag magasabb színvonalat képviselnek, mint amit annak idején nálunk a külföldi szakemberek képviseltek.
Csak tehát mondok még két nevet, hogy azért ne sértődjön meg mindenki, Tokai Viktor, Bartalis Balázs, és akkor még mindig kimaradnak nevek.
Igen, igen, abszolút, abszolút. Úgyhogy ezek mindenképpen értékelendők, mindenképpen mondhatjuk, hogy előrébb léptünk, De akkor térjünk vissza megint a realitáshoz. Azért azt nem mondhatjuk, hogy azok a csapatok, amelyek ott az A csoport végén és a divízió egy elején vannak, hogy azok közül bárkit mi 10-ből 10-szer megvernénk.
Sőt, ott van legyen Dánia. Az... Ugye most a felkészülési meccsen is játszottunk velük. Egész szoros meccs volt sokáig, de hát a dánok olimpián jártak. VB-n elődöntőben jártak.
Azért mondom, tehát, hogy értem, igen, 15 évvel vagy 20 évvel korábban játszottunk együtt a divegyába, de hát, hogy
azért... Nekik hány NHL játékosuk van azóta?
Így van, így van. Tehát, hogy ezt ugye nézzük reálisan, és akkor, hogyha ugye ezeket a csapatokat itt próbáljuk listázni, ugye a szlovén, az osztrák, a francia, az olasz, a német, a dán, a kazak, a fehér orosz talán egy picivel előrébb is jár, de ugye most ők nincsenek is benne a rendszerben. Tehát, hogyha ezeket a csapatokat itt listázzuk, azért itt azt nem mondhatjuk, hogy ezeknél jobbak. Egyiknél se tudjuk azt mondani, hogy jobbak vagyunk. Szerintem, ha már ezek közül értékelve a leggyengébbel 10 mérkőzésből 5-5 győzelem születik, lehet, hogy azzal is már elégedettek lehetünk. Ebből kifolyólag annak van realitása, hogy mi időnként az A csoportban legyünk. Hogy folyamatosan ott legyünk, szerintem ebben a pillanatban annak még mindig nincsen realitása. Ugyanakkor most egy jó lehetőség van előttünk, ugye azzal, hogy talán így fejből Ausztria és Anglia.
Így van.
Van velünk egy csoportba.
Ráadásul a finnek elleni nyitó meccs után rögtön másnap jönnek az osztrákok, az egy nagyon nehéz meccs lesz. Van mit törlesztenünk az osztrákoknak olimpiai selejtezőn, és 23-ban a VB-n is. Már a kezünkben után volt 3 gólos előnynél a meccs, aztán mégis a meccs második felét megfordították, tehát kiegyenlítettek és összesítésben nyertek, ugye büntetőlövéssel, vagy szétlövés után. Szóval, és a britek ellen, akik azért inkább foghatóak. De hát, ha az osztrákok egy kicsit nagyképűek lesznek, bár szerintem épp már korábban bebizonyították, hogy azért tartanak tőlünk, és le is tudnak, tehát nem le tudnak győzni, nem néznek le bennünket annyira.
Abszolút, ez is amúgy most, hogy így mondod, ha visszakanyarodok a korábbi pontokhoz, régen még előfordult az, hogy minket lenéztek, és
hát a szlovákok ott biztos.
Megtették ezt a szívességet nekünk, hogy lenéz. Hát ilyen ma már nincs. Tehát, hogy most már azért annyira sikerült fölkerülnünk a térképre, hogy szerintem nincs olyan csapat, aki lenézne minket. És igen, talán reálisan azt mondhatjuk, hogy az angolokat meg kellene vernünk, de megint csak visszakanyarodok oda, hogy azt nem tudjuk kijelenteni, hogy őket biztos megverjük.
10-ből 10-szer nem valószínű, hogy megverjük őket.
Nem, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Tehát azért, hogyha megnézzük a utolsó pár évben elért sikereiket az angoloknak, meglepően jó eredményeik vannak, és nagyon nehéz ellenük játszani, nagyon jól szorosan védekeznek, és jól használják ki az erősségeiket, úgyhogy talán most egy hajszállal nagyobb esélyünk van, mint bármikor, de hát ugye ez a szépsége is a sportnak, hogy elkönyvelni ezt nem tudjuk előre.
Horváth András korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozóval beszélgetek itt a Nemzeti Sporterdőben, és a legvégén akkor még egy téma. 2007-2013 között Fehérváron játszottál, Dunaújváros majd Újpest után, és az első Ebel szezonban ott voltál, meg hát nem csak az elsőben, de az elsőben is. Mi maradt meg abból az időszakból a fehérvári kalandból, mert már elmúltál 30 éves, tehát bőven rutinos játékos voltál.
Itt az előbb beszéltünk róla, hogy ugye a talán ez a dán világbajnokság volt, amikor először feljutottunk ugye a B csoportba, vagy a magasabb szintre, és hogy ott 7-ből 7 meccset elveszítettünk zsinórba. Hát azt kell mondjam, hogy sajnos itt nekem talán ez a 17 meccses vereség sorozat az elején, ami
a legelső szezon, amikor talán decemberben nyertetek először.
Igen, tehát hogy az, hogy úgy éreztük, hogy elképesztő erőfeszítéseket teszünk, és ahogy bármilyen hibát vétettünk, abban a pillanatban megbüntették. Tehát, hogy egy hiba elég volt, nem tudom, egy létszámfölénybe elment az ellenfél, gól, kész. Tehát, hogy egészen egyszerűen az nagyon frusztráló volt, hogy úgy éreztük, hogy mi erőn felül teljesítünk, és ez is kevés volt. Aztán a jégkorong és az élet engem arra tanított, hogyha valamit teljes erőbedobással csinálsz, és türelmes vagy, akkor annak megvan az eredménye, és talán lehet, hogy ez az eredmény szaporó volt, mert ugye annak a szezonnak a végén voltunk ott, de ettől függetlenül ez egy nem kellemes emlék. Ugyanakkor fantasztikus volt magasabb szinten játszani, a körítés, a jégpályák, a körülmények, a nézők, ez mind-mind fantasztikus volt. Tehát, hogy nem fordult elő az, hogy olyan pályán kell játszanunk, ahol nem tudom, nem férünk el az öltözőbe, vagy nem megfelelő minőségű a jég, vagy nincsenek szurkolók, és ezek azért jó élmények voltak, jó érzés volt egy magasabb szinten játszani.
Két dolog még, amit nem kérdeztem. Mit lehet elárulni a családról, amit már szóba hoztál, fiadról, illetve egyáltalán, hogy most mivel foglalkozol? Voltál a visszavonulásod után többször is utánpótlás jégkorongedző, voltál felnőtt U20-as válogatottnál szövetségi edző, most merre találunk téged?
Hát először is van egy feleségem, akit nagyon szeretek, és nem sokára 5 éves lesz a kisfiam. Én úgy gondolom, hogy egy szerető, boldog családban élünk, ami szerintem nagyon fontos. Kiegyensúlyozottak vagyunk, és úgy érzem, hogy megtaláltuk a helyünket. Én amikor ugye befejeztem a jégkorongot, akkor elmentem edzőnek. Eredetileg nem akartam edző lenni. A mai fejemmel azt látom, hogy az egy nagyon nehéz kihívás a versenysportolóknak az életében, hogy amikor abba hagyják, akkor hát pici túlzással a nulláról kell indulni, és egy teljesen új életet felépíteni. Az én esetemben szerintem az plusz nehéz volt, hogy ez olyan 36-38 éves korom környékén történt meg. Tehát én addig játszottam, 36 éves koromig voltam profi jégkorongozó, ha ezt a időszakot nevezhetjük profinak, és 36 évesen, attól függetlenül, hogy már volt vállalkozásom, volt befektetésem, nagyon nehéz volt a nulláról elindulni. Jó kapcsolatrendszerem van, sok barátom, de mégis nem adódtak. Úgy éreztem, hogy nincsenek olyan lehetőségeim, amit én előzetesen elképzeltem. És akkor emiatt kézenfekvő volt az, hogy edző legyek. A edzősködést megszerettem, tetszett, természetesen rengeteg előnye van, utánpótlással foglalkozni jó érzés, és ott alkotni, eredményeket elérni, átadni azt, amit tapasztaltál, fantasztikusan jó, de ugye az életvitel az ugyanaz maradt, mint ami előtte egész életemben volt, és éreztem magamon, hogy kezdem azt megunni, kezdek besokalni abból, hogy mindig mindent a jégkorong mögé kell sorolni. Játékosként ez abszolút nem jelentett problémát. Itt edzőként már azt gondolom, hogy ez erőteljesen elgondolkoztatott. Belátni a vezetői oldalára a sportnak, az nem volt egy jó élmény. Ott is sok negatívummal találkoztam. És összességében nem éreztem olyan igazán jól magam. Voltak fantasztikusan jó részei, voltak olyanok, amiket szerettem. Talán mondhatom, hogy van olyan, amire büszke is vagyok, de amit játékosként beleraktam, és úgy érzem, hogy eredményes is lett, edzőként kb. Bele se raktam. És így nem is lehetett olyan szinten eredményes. És végül is egy épületüzemeltetéssel foglalkozó cégem van, együtt dolgozom a testvéremmel, édesapám régóta ezzel foglalkozik, mi teljesen külön vagyunk.
És akkor szakítottál a jégkoronggal, ezzel a világgal?
Alapvetően igen. Érdekes egybeesés, hogy mire lett diplomám, ugye a junior válogatott szövetségi kapitányi pozícióhoz mindenképp szükségeltetett a testnevelési egyetemi diploma, ezért elkezdtem az iskolát, meg is csináltam. De mire diplomám lett, addigra már nem foglalkoztam a jégkoronggal. Azt nem tudom ebben a pillanatban, hogy ez így fog-e maradni a végletekig, de egyelőre úgy érzem, ahogy már korábban említettem is a családom vonatkozásában, hogy szerintem most én megtaláltam a helyem, és így jól érzem magam, és igyekszem olyan dolgokra időt szánni, amire a sportolói pályafutásom során nem tudtam, vagy ahogy említettem, hátrébb kellett sorolnom, és kevesebb időt tudtam rászánni.
Tehát például elmenni a családdal, akkor három fős kis, nem tudom, kirándulni szoktatok-e?
Abszolút. Igen. Tehát szerintem egy jó példa, ugye nagyon sokáig a családba, ugye a karácsonyi különböző szervezések, és hogy mikor, hol, mi legyen, az 100%-osan hozzám igazodott.
És hogy akkor jégkorong az karácsonykor is van, olyan, mint az angol foci.
Hát igen, tehát ugye az osztrák bajnokságban 26-án meccs van, sok a néző, pont ez itt nem kérdés. És akkor ugye, amikor ebből ugye elkezdtem kilépni, akkor mondták, hogy kérdezték ugyanúgy, hogy na akkor hogy? Mondom, nekem mindegy. Hogy mindegy? Hát mondom, ráérek 24-én is, 25-én is, meg 26-án is. Mondjátok, hogy csináljuk, mikor, hova menjünk, és szerintem ez tökéletesen tükrözi a különbséget. Nyilván ez mindenre igaz. Legyen szó csak arról, hogy a barátaimmal megnézzük-e a A-csoportos világbajnokság mérkőzését.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Horváth Andrást, a korábbi 225-szörös válogatott jégkorongozót hallották itt a Nemzeti Sportrádióban. Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió.